Tisztelt elnök úr, elnökség, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és rögtön hadd kezdjem azzal az előadást, hogy alátámasztom elnök helyettes úrnak az előbb elhangzott előadásában elmondottakat, mégpedig azt, hogy a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ az elmúlt fél évben, vagy egy évben tényleg egészen elképesztő erőfeszítést tett annak érdekében, hogy az informatikai infrastruktúra fejlesztésben utolérje az igényeket. Olyan igényeket, amelyeket jelen pillanatban jogszabályi kötelezettség még nem támaszt alá. Tehát jelen pillanatban az történik, hogy a Klebersberg fenntartóközpont, illetve egyébként az egyéb fenntartók is, tehát az egyházi és a magánintézmények is, olyan típusú követelményeknek felelnek meg akkor, amikor informatikai fejlesztést valósítanak meg, ami egyelőre jogszabályi háttérrel vagy valamilyen kötelezettséggel nincsen még alátámasztva. Ez okozza azt a fajta problémát, hogy egyáltalán ma ezen az előadáson a fenntarthatóságáról kell beszélnünk, annak, hogy ez az informatikai infrastruktúra, a hálózat, azok a szolgáltatások, amelyek ezen az infrastruktúrán elérhetővé lettek téve a pedagógusok és a diákok számára, ez hogyan lesz fenntartható, ugyanis a fejlesztések túlnyomó többsége EU-s fejlesztésből vagy forrásból származik, kivéve persze az előzőekben elhangzott a Közép-Magyarországi régió tekintetében megvalósult infrastruktúrális fejlesztést, amit a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ megvalósított. Ott hazai forrás állt rendelkezésre az infrastruktúra fejlesztése, de ez a hazai forrás nem egy normatív, állandóan rendelkezésre álló forrás, hanem ez egy egyszeri forrás volt, és ezen közösen kell dolgoznunk, egyébként az EMMI-vel és a Klebersberg központtal azon, hogy hogyan lehet meghatározni azokat a kötelezettségeket, amelyek aztán átforgathatóak kvázi egy normatív támogatási igénybe, és ami véglegesen fenntarthatóvá teszi azt az új infrastruktúrát, amely gyakorlatilag előzmények nélküli az intézményrendszerben. Ugyanis informatika oktatás már egy pár évtizede van ma a köznevelési rendszeren belül is, amely azt jelenti, hogy intézményenként egy vagy két tantermet, számítógéptermet felszereltek asztali számítógépekkel, de ez egy egészen más dolog ahhoz képest, hogyha minden gyereknél van valamilyen informatikai eszköz, mobil eszköz, ezt wifi hálózaton kell keresztül kiszolgálni, hatalmas sávszélesség igénnyel elérhetővé tenni különböző tartalmakat. Ez egy egészen más nagyságrendű finanszírozási igénnyel rendelkezik, mint egyébként a informatika termeknek a kiszolgálása a korábbi évtizedekben. Az előadásom arról szól, hogy nagyjából mi is ez a változás, mi az, amire föl kell készülnie a köznevelési intézményrendszernek, mi az, amit a digitális oktatási stratégia, amely kormányhatározat formájában már elérhető, kötelezővé tesz, és mi ez a változás, amire az intézményeknek egy nagyon jelentős és jelentős fenntartási igényt jelentő infrastruktúrával reagálniuk kell. Maga a digitális oktatási stratégia az oktatás és a képzés minden szintjén azt a célt tűzte ki, hogy senki ne léphessen ki az oktatási rendszerből a megfelelő digitális kompetenciák nélkül. Ez egy nagyon szép célkitűzés, de ez egy nagyon összetett célkitűzés is egyben, ugyanis pedagógiai, módszertani, tartalmi szempontból hatalmas kihívást jelent az intézményrendszer számára, és a következőkben erre próbálnék egy pár szót áldozni. Minden olyan gyerek, aki ma a köznevelésben van, ők a 21. században születtek, és mindenki, aki őket tanítja, az a múlt század szülötte. Ez egy mondva csinált különbségtétel, hiszen az időnek ebből a szempontból nem sok jelentősége van, de mégiscsak van egyfajta technológiához kötött különbség. Így például minden olyan diák, aki idén érettségizik, 9 évvel fiatalabb, mint a World Wide Web. 7 évvel fiatalabbak a Pentium processzornál, és 2 évvel fiatalabbak, mint a Google. Azok a gyerekek, akik idén érettségiznek, egyetlen napot sem töltöttek úgy, hogy ne lett volna a Google és a szolgáltatásai elérhetőek. Ez alapvetően egy teljesen más pedagógiai környezetet igényel, másra kell felkészíteni a diákokat, és más hogy. Az a megoldás, hogy tankönyvekben tartalmakat átadunk és ismeretekre koncentrálunk, ez önmagában kevés, mert hogyha csak azt szeretném megkérdezni, hogy egy adott információ ez hogyan érhető el.
When was the first Punic War? When was the first Punic War?
It happened from 263 BC to 240 BC.
Ezt az információt a Siri még megtámogatta egy térképpel is, és egy kis animációval is, amit most nem vetítettem ki. De ez az információ az általában beépül a köznevelésbe. Több tízzer ilyen információ blokkot adunk át a köznevelés során, amelyeknek az előhívása a hagyományos módszerekkel lényegesen lassabb és kevésbé hatékony. Ugyanakkor ez egy csúsztatás volt az részemről, és ezt talán mindenki észrevette. Magában a kérdésben benne volt az az információ, hogy volt punháború, és hogy az első punháború mikor volt, ez azt feltételezi, hogy akkor tudtuk, hogy több is volt. Ami azt jelenti, hogy egy kontextusban egy információ elemre voltam kíváncsi, de a többi információt azt már eleve tudtam. Ez azt jelenti, hogy a diákokat arra kell felkészíteni, hogy több információ összekapcsolásával, kontextusnak az elemzésével képesek legyenek a hiányzó láncszemeket feltárni, és egy olyan pedagógiai környezetet kell teremteni, amiben ez a fajta megközelítés ez elő tud állni, és nem az a célkitűzés, hogy ezeket az egyedülálló, külön-külön információ morzsákat egyenként beletöltsük a diákokba. A következő néhány ábrában egy olyan technológiai változásra szeretnék rámutatni, ami ezt a digitális környezetet leírja. Talán hátulról is látszik, egy pékségben vagyunk, amely pékség folyamatosan modernizálódik, átalakul, és hát nyilvánvaló a következő kép, amin a magát, a gyúrást, a pakolászást azt egy robot végzi, de a pék áll ott, ahol ki kell választani, hogy milyen búzából, milyen típusú süteményt és milyen receptúra alapján fogjuk előállítani. Ezt egyelőre még mindig nem a robotok végzik el, de a tevékenységeknek egy jelentős része folyamatosan automatizálódik. Az a pék, aki nem lesz képes egy robotot megfelelő algoritmusokon keresztül irányítani, ő nem lesz versenyképes a pékségek piacán. Ezért gyakorlatilag a köznevelésben nem csak azokat az alapkészségeket kell átadni a diákoknak, hogy hogyan váljunk jó pékké, vagy hogyan váljunk jó pékké skill setben bele fog tartozni az algoritmizálásnak az igénye is, és azoknak a hiányzó információ morzsák megkeresésének az igénye is, amely az alapja lesz az ő tevékenységének. Ehhez azonban egy digitális írástudásra, egy digitális kompetenciára lesz szükség. Egy olyan digitális kompetenciára, amiben nem állunk túl jól. A magyar diákok, azok a PISA felmérésnek itt a legvégén helyezkednek el. Ez a szürke és a fehér csík, az a digitális írástudás kompetencia mérésen 0 vagy 1-es szinten teljesítő diákokat mutatják. Ez azt jelenti, hogy a magyar diákoknak körülbelül a 60%-a elvérzett ezen a teszten. Ez olyan, mintha valaki írás-olvasás szövegértésben nem tudna nullás vagy egyes szintennél följebb teljesíteni. Ugyanis az a fajta írástudás, az a kompetencia, ami a mai érvényesüléshez kell, az mindenképpen a digitális eszközöknek a használatán és a digitális felületeknek a használatán múlik. Hogy ez mennyire fontos, ezt a következő ábra mutatja talán. Ez egy normál Gauss-görbét mutató eloszlás, a felnőtt korú lakosság írás-olvasás szövegértési kompetenciáit mutatja, hogy mennyi része a lakosságnak, ez az OECD országok összességére igaz, mekkora része 4-es-5-ös szinten tud értelmezni szövegeket. Nyilván a 3-as szint ez és a 2-es a legmagasabb, és akkor vannak írás tudatlanok, vagy azok, akik nem tudnak normálisan szöveget értelmezni. Ennek a ábrának a jelentőségét ez adja, hogy a jelenleg elérhető gépi tanulással és mesterséges intelligenciával gyakorlatilag ezen a szinten lehet szövegeket értelmeztetni. Ez azt jelenti, hogy mindazok az emberek, akik hármas szövegértési szinten vagy az alatt teljesítenek, rosszabbul teljesítenek egy olyan feladat során, amelyet egyébként valamilyen szinten olvasás szövegértési feladat is tartozik hozzá. Ezért magának a köznevelésnek nem csak pusztán a digitális kompetenciafejlesztés a feladata, hanem továbbra is nagyon erősen kell koncentrálni az alapkészségeknek a fejlesztésére, amelyek nélkül az előbb említett kontextus vagy az alapkompetenciák nem építhetőek ki, és az is egy jelentős versenyhátrányt jelent azokkal a megoldásokkal, gépekkel szemben, amelyeket igenis használnunk kell, és nem küzdenünk velük a munkaerőpiacon. Ezért aztán mit várunk a tanulótól? Jelenleg az iskolában azt várjuk tőlük, hogy ne beszéljenek másokkal, hogy az adott instrukciókat kövessék, adott információforrást használjanak, és önállóan dolgozzanak, ne a más tudására támaszkodjanak. Ezzel szemben a munkahelyen azt várjuk tőlük, hogy beszéljék meg a feladatot másokkal, instrukciók nélkül oldjanak meg feladatokat, mindegy, hogy hogyan, de találjanak megoldást, és csoportban dolgozzanak, használják a közösségnek a tudását. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a köznevelési szakaszban egy olyan pedagógiai környezet alakul ki, amit abban a pillanatban, amikor a munkahelyre belép a diák, el kell felejteni, és egy frusztrációval találkozik, hogy pont az ellenkezőjére tanították az előzőekben. Ez azt feltételezi, hogy egy olyan pedagógiai környezet jön létre már a köznevelésben, ami ezt a fajta megközelítést elérhetővé teszi, ez azonban papír alapon nem valósítható meg. Ha azt várom a diákoktól, hogy egymással kommunikáljanak, hogy képesek legyenek külső információkat igénybe venni, rengeteg információforrást, és azok közül kritikai szemlélet alapján kiválasztani, hogy melyik lehet a legjobban alkalmazható, akkor alapvetően egy olyan digitális környezetet kell teremteni, amiben nyílt végű feladatokkal, nyílt információs forrásokkal lehet találkozni. Egy hagyományos oktatási közegben ezeket a jellemzőket már átvettük, és az látszik, hogy a hagyományos tanterem kialakítás, tehát az informatika tantermek kialakítása is valójában ezt a pedagógiai közeget támogatja, amikor a gyerekek ugyanazt látják a számítógépen, és egymástól elszigetelve dolgoznak. Ennek persze van haszna is, de alapvetően egy más típusú pedagógiai közeget kell teremteni. Ezen az ábrán, és ezt talán már önök közül is többen láthatták korábban, egy olyan fénykép van, ami egy magyar köznevelési történelemnek az egyik fénypontja, ugyanis itt egy információs forradalom eredménye látszik, palatábla helyett már tankönyv van a diákoknál, ami egy egészen más pedagógiai lehetőséget teremtett meg. A palatáblánra írt szöveget, azt, ahogy a végére ért a diák, ugye le kellett törölni, és ezért a pedagógiai módszerek a memoriterekre, énekekre, versekre fókuszáltak, hogy az alapvető információkat át lehessen adni. A könyv megjelenésével ez nagyságrendileg több információ átadását tette lehetővé, és a pedagógus számára kinyílt a lehetőség, hogy egészen más dolgokat is megtárgyaljon a diákokkal. Ma ugyanez a fajta forradalom zajlik, csak a könyv, amit be tud vinni a diák, az egy kicsit nagyobb, mint az a tankönyv, amit korábban magával tudott vinni. Ezen a képen, ez elég sötét lett, elnézést, ezt Billundban készítettük, nem tudom mennyire látszik, egy iskolában. Ebben a térben tanulók vannak különböző asztalok körül állva, különböző dolgokat csinálnak. Itt talán az elején van egy rész, ahol számítógépek körül ülnek a diákok. Amikor megkérdeztük az ottani iskola igazgatót, hogy egészen pontosan milyen óra is van, akkor azt mondta erre az iskola igazgató, hogy hát mondjuk meg, hogy melyik gyerekre vagyunk kíváncsiak, mert itt több különböző tanulócsoport, különböző osztályainak a diákjai egy térben dolgoznak, egy térben vesznek részt különböző pedagógiai feladatokban, amelyekben megosztják egymással a feladatokat. Vannak, akik az adott csoportból információnak néznek utána, amit utána a többiekkel meg kell osztaniuk, akik egyébként ezt beépítik valamilyen eredménybe. ami azt jelenti, hogy állandóan rotálódnak a feladatok a pedagógiai szituációban, nem pedig az történik, hogy minden gyerek mindig ugyanazt csinálja, mint a többiek. Van egy másik következménye is a dolognak, hogy igazából eredményt csak együtt tudnak elérni a megosztott feladatok miatt, és ez is az informatikai környezetre, vagy egy digitális környezetre átalakított, vagy ráhúzott pedagógiai környezetben valósul meg. Ez azt feltételezi, hogy minden olyan tanulói térben, ami lehet egy tanterem, de lehet egy külső tér, vagy egy akár otthon is, egy virtuális pedagógiai környezetet is mellé kell tennünk a valós fizikai környezetnek, ami egy egészen más típusú kihívás, mint hogyha egy-egy teremben teremtünk meg informatikai eszköz hozzáférést. Ráadásul maga a módszer, ahogy felhasználjuk az eszközöket is megváltozik. Nem az a megoldás, hogy bemegyünk, és akkor 45 percen keresztül most számítós óra van, ahol számítógép előtt ülünk, hanem a számítógépeknek vagy az informatikai eszközöknek a pedagógiai folyamatban egy-egy szakaszban van jelentősége. Tehát ahogy a tanár tartja mondjuk a 45 perces órát, hogyha egyébként ragaszkodunk a 45 perchez, mert nem is feltétlenül szükséges, akkor abban 5-10 percen keresztül használnak csak informatikai eszközöket, nem szükségszerűen állandóan az óra végéig. Ez azt jelenti, hogy átalakul a pedagógia, a tanár eddig 80%-ban volt aktív az órán, most a diákok lesznek 80%-ban aktívak az órán, de ehhez egy megfelelő infrastruktúrát kell teremteni. Ehhez egy olyan környezetet kell teremteni, amiben a gyerekek szabadon alakítható csoportokban, megváltozó szituációkban vehetnek részt, amelyben gyakorlatilag az informatikai eszközök, azok nem elválasztják, hanem összekötik a gyerekeket. Ehhez azonban egy új típusú infrastruktúra fejlesztésnek és megoldásnak kell megjelennie. Ennek jelenleg a szabályozását a 20/2012-es kiváló EMMI rendelet biztosítja, annak is a 7-es vagy a 8-es melléklete, ezt elnök helyettes úr van, fejből jobban meg tudja mondani, mint én. Ez a rendelet arról is rendelkezik jelen pillanatban, hogy a sötétítő függönynek milyennek kell lenni az osztályteremben, de arról ez a rendelet még nem rendelkezik, hogy legyen wifi szolgáltatás. Mint hogy arról sem, hogy a pedagógusok számára biztosítani kell egy olyan alapinfrastruktúrát, amivel egyébként ők ezt a pedagógiai környezetet ki tudják alakítani. Azt az infrastruktúrát, amit egyébként most a Klebersberg Intézményfejlesztő Központ elkezdett kialakítani, hiszen ott 40 akárhány ezer pedagógusnak olyan laptopot adnak, amely lehetővé teszi ennek a váltásnak az elindítását, és kialakul ennek a infrastruktúrának az alapja, amely egyébként a pedagógus köré kell, hogy épüljön. Nagyon fontos azt elmondani, hogy itt nagy számok hangzottak el az informatikai eszközökre vonatkozóan, de 1.200.000 gyerek van a köznevelésben, és a 40.000, 50.000, 100.000 eszköznek a beszerzése meg sem közelíti ezt a számot. Ez azt jelenti, hogy ha az a feltételezés, hogy egy olyan pedagógiai környezetben dolgozunk, amiben nem 10 gyerekre jut egy darab eszköz, hanem minden gyerek, vagy legalább párban tudnak valamikor valamilyen típusú eszközt használni, ez egy egészen más típusú eszköz finanszírozási és megoldást igényel. Ennek az egyetlen nemzetközileg is jól látható módja a Bring Your Own Device programoknak a beindítása, ami lehetővé teszi, hogy a gyerekek a saját eszközeiket bevigyék az intézménybe, és olyan környezetet hozzunk létre, amiben ez lehetővé válik, anélkül, hogy az informatikai infrastruktúrát azt különösebb kockázatoknak tennénk ki. Tehát ez egy nagyon komoly hálózat és eszközmenedzsment elvárást feltételez, amiben az, hogy az otthon használt eszközt beviszem és feljelentkezek a wifi-re, ez nem megoldás. Tehát ehhez nagyon komoly infrastruktúrális és szoftveres háttérfejlesztésre, rendszergazdai szolgáltatásoknak a kialakítására van szükség. Ezt fogja egyébként elvégezni a KIFÜ az elkövetkezendő időszakban, egyébként az már említett EFOP 3-2-4-es program keretében. Hogy ez miért fontos, és hogy miért nincs esélyünk arra, hogy egyébként EU-s vagy hazai forrásból megoldjuk ennek az infrastruktúrának a fejlesztését, az talán egy előző fejlesztési időszakból vett ábrával hadd érzékeltessem. Ez az ábra azt mutatja, hogy körülbelül mekkora volt az informatikai eszközöknek a kumulált értéke 2007-ben, akkor, amikor az előző támopos és tiopos infrastruktúra fejlesztési időszak elkezdődött. Körülbelül 80 milliárd forint értékű volt azoknak az eszközöknek, számítógépeknek, szervereknek az értéke, amik akkor a köznevelési intézményekben bent voltak. Erre a 80 milliárdra érkezett a Tioptól és egyéb forrásokból még 86 milliárd forint értékű beruházás 7 év alatt. És a végeredmény az gyakorlatilag egy 60 milliárdot, néhány milliárddal meghaladó eszközérték lett. Tehát 7 év alatt elköltöttünk még egyszer annyi pénzt az eszközökre, mint amennyit értek, és mégis egy alacsonyabb eszközértékkel zárult az a fejlesztési időszak. Ez azt jelenti, hogy önmagában az eszközértéknek a töredékét pótló, ilyen hullámokban megjelenő fejlesztési forrásokkal az informatikai infrastruktúra nem fenntartható, és nem alakítható ki egy állandó service level, amire a pedagógusoknak építeniük kell. Abban az esetben, hogyha a pedagógus azzal találkozik, hogy az egyik órán működött a projektor, a következő órán nem működött a projektor, és hogyha a harmadik órán sem működik a projektor, akkor megint előveszi a krétát, és ebben az esetben nem csak a ruhája lesz krétás, hanem az a pedagógiai reform is elmarad, amiről egyébként az előbbiekben beszéltem. Ez az ábra nagyjából azt mutatja, hogy Magyarország hol helyezkedik el az meglévő infrastruktúrának a korfáján. A Type 1 kategóriába tartoznak a 3 évnél fiatalabb számítógépek. Ez egy 2012-es felmérés, de látszik, hogy már akkor gyakorlatilag az eszközöknek majdnem a 90%-a az 3 évnél idősebb volt, és itt 300 ezer eszközről beszélünk. Tehát nagyjából évente lenne szükség 40-50 ezer eszköznek a pótlására, ahhoz, hogy állandó szinten lehessen tartani az eszközállománynak az életkorát, és ehhez mindenképpen szükséges lesz egy állandó forrásnak a kialakítására is. Megérkezett a legújabb Windows frissítés. Most ezt késleltetem. A hálózattal kapcsolatosan az a fajta pedagógiai környezet, az a fajta megközelítés, amiről az előbb beszéltem, nem tölthető le egy floppy-ra, vagy egy pendrive-ra, vagy egy bármilyen egyéb egyszeri adathordozóra. Azt feltételezi, hogy a diáknak több olyan ponton az órán, vagy a tanulási folyamatban azt mondjuk, hogy keresd meg. Ez nem lehet egy előre zárt, előkészített rendszer, mert pont azt a felkészítést veszítenénk el vele, amire egyébként a munkaerőpiacon szeretnénk fölkészíteni. Ezért bármi, amiről mi beszélünk, csak akkor működik, hogyha megfelelő sávszélesség áll rendelkezésre a köznevelési intézményekben. Ha nincs sávszélesség és nincs wifi, tehát itt a drótos megoldás a gyerekek eszközeinél nyilvánvalóan nem lesz megoldás, akkor maga az egész pedagógiai reform nem tud megvalósulni. Ezért aztán azt a döntést hozta a kormányzat, hogy az 500 főnél kisebb iskolákban 100 megát, az 500 főnél nagyobb iskolákban pedig gigabites hozzáférést fog biztosítani az elkövetkezendő időszakban. Ennek a fejlesztésnek a megvalósítója szintén a KIFÜ, erről talán a következő előadásban bővebben fogunk hallani. Ami azonban nagyon fontos, és ezt szeretném igazából kihangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy érdemben beszélhessünk sávszélességről, nemzetközi ajánlások alapján azt ajánlják, hogy diákonként 1,5 megabit per szekundum alatt nem lehet olyan felhasználói élményt biztosítani, amivel ez a pedagógiai környezet üzemeltethető. Nyilvánvalóan ez további tesztelést igényel, amelyet egyébként a KLIK és a KIFÜ közösen tervez megvalósítani, hogy ez kumuláltan egy adott intézménynél mekkora valós sávszélességet igényel, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy a felhasználásnak a módja jellemzően a nemzetközi kijárat felé irányul, és csak kisebb részben a hazai szolgáltatók felé. Ezért aztán azzal kell tervezni, hogy a jelenleg az intézményeknél lévő sávszélességnek a sokszorosát kell biztosítani. Önmagában ez nagyjából azt feltételezi, hogy az intézmények túlnyomó többségében üvegszál megy el, és az intézményen belül is gigabites hálózatot kell kialakítani a Wi-Fi oldalon is. Ez azt jelenti, hogy egy olyan pedagógiai környezetben, amelyben a digitális pedagógiai fejlesztés megvalósul, ott egy olyan méretezett hálózatra van szükség, amely a nemzetközi és hazai sávszélességet is megfelelően tud biztosítani. Az intézményekben egységes, magas szolgáltatást nyújtó wifi hálózatot kell létrehozni, tanári és tantermi eszközöket alapértelmezésként kell biztosítani ehhez a pedagógiai környezethez, és a tanulói eszközöket pedig valamilyen vegyes programban, mert nyilván a Bring Your Own Device program azokat, akik rászorulók, nem tudja feltétlenül kiszolgálni, tehát valamilyen megoldással az ő számukra is megoldást kell biztosítani, és szolgáltatásokat kell ezen az infrastruktúrán eljuttatni, nyilván hálózati szolgáltatásokat, tárhelyet, virtuális tanulási környezetet, tananyagokat, és zárni pedig azzal szeretném, hogy erre épül rá, erre az infrastruktúrára és szolgáltatási közegre az a pedagógiai közeg, amelyben a digitális tartalmak, a digitális pedagógia, az appok és szoftverek, illetve az a fajta visszajelzés, adat alapú pedagógiai környezet meg tud jelenni, amely támogatja ennek a programnak a megvalósítását. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és elnézést a idő túllépésére.